szeretettel köszöntöm a testvéreket, Isten tiszteletünket kezdjük a 41-es számú énekünk eléneklésével.
Az örökkévaló királynak, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Nagy az Úr, és igen dicsérendő, és nagysága mérhetetlen. Magasztal, Uram, minden alkotásod, és áldanak téged a te híveid. Örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait. Kifürkészhetetlen az ő bölcsessége. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra. Valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem. Elfogadtam kegyelmedet és sokféle ajándékodat, de nem teremtem a hit és engedelmesség, a szeretet és a szolgálat gyümölcseit. Ne vess el engem örökre, hanem add nekem új, életet teremtő szent lelkedet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Az Úr az élet.
testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Isten, aki szent, egységes és oszthatatlan háromság vagy, növeld bennünk a hit ajándékát, hogy örök életre jussunk a te ígéreted szerint, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, a Szent Háromság ünnepére kiírt oltár előtti felolvasásra rendelt igét, melyet megírva találunk János evangéliumában a 3. fejezet első 15 versében következőképpen. János evangéliumának 3. fejezetéből az első verstől olvasom. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet az anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt, te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony, mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Ámen. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Isten tiszteletünket folytassuk a 370-es számú énekünkkel.
Kegyelem nékünk is békesség, Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk a Prédikátor könyvének 8. fejezetében, a 16. és 17. versben, a következőképpen. Azután arra irányítottam figyelmemet, hogy megismerjem a bölcsességet, szemügyre véve azokat a foglalkozásokat, amelyeket úgy űznek a földön, hogy az embereknek sem éjjel, sem nappal nem szállhat álom a szemére. Úgy láttam, hogy az ember nem képes kiismerni Isten sokféle tettét, azokat a tetteket, amelyek a nap alatt történnek. Az ember ugyan fáradozik azon, hogy kikutassa, mégsem tudja kiismerni. Még ha azt mondja is a bölcs, hogy már tudja, akkor sem képes kiismerni. Amen. Ez Isten igéje. A Prédikátor könyve egy olyan könyve a Szentírásnak, amelyet a legtöbben már olvastunk, sok jól ismert igeverset talán még idézni is tudunk belőle, de ha megkérdeznék tőlünk, hogy maga a könyv pontosan miről is szól, akkor nehezen tudnánk talán összefoglalni annak tartalmát. Elég sok véleményt lehet hallani erről a könyvről, mert mindenkinek az első olvasás után megvan a véleménye. Én csak két szélsőséget szeretnék említeni. Az egyik tábor azt mondja, hogy ez a könyv ez teljesen depresszív és lehangoló, hiszen azt fogalmazza meg benne a szerző, hogy minden hiába valóság, hogy jobb annak, aki még meg sem született, mint aznak, aki él. Az ellentábor azonban azt mondja, hogy pontosan az örömöket és az élvezeteket támasztja alá ez a könyv, hiszen olyan gondolatok vannak benne, hogy az ember egyen, igyon, élvezze az élet dolgait, mert hogy ez az ő dolga a Földön. És ezek a vélemények nem alap nélküliek, de ahhoz, hogy teljesen megérthessük a Prédikátor könyvének a fő üzenetét, az egész könyvet érdemes figyelembe vennünk. Az első és központi mondani valója a Prédikátornak az, hogy minden hiába valóság. Elsősorban hiába való a gazdagságért, a pénzért folytatott, megfeszített és egy életen át végzett munka, az élvezetek hajhászása, az örömöknek való élés. És itt nem pusztán a gazdagokról beszél a könyv, hanem akár az egyszerű hétköznapi emberről is, aki a dolgos napok után otthon, a kikapcsolódásban, a szórakozásban keresi az örömöt, és ezt tartja élete legboldogabb pillanatainak, élete értelmének. Így ír a Prédikátor. Nagyszerű dolgokat alkottam, házakat építettem, szőlőket ültettem, kerteket és ligeteket létesítettem, és beültettem azokat mindenféle gyümölcsfával. Csináltattam víztárolókat, hogy öntözni lehessen belőlük az erdőben sarjadó fákat. Szereztem szolgákat és szolgáló leányokat, de házamnál született szolgáim is voltak. Marha csordám és junyájam is több volt, mint mindazoknak, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. Gyűjtöttem ezüstöt és aranyat is, királyok és tartományok kincsét. Szereztem énekeseket, énekesnőket, és ami a férfiakat gyönyörködteti, szép nőket. Naggyá lettem és felülmúltam mindazokat, akik elődeim voltak Jeruzsálemben, de megmaradt a bölcsességem is. Nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem. Nem vontam meg szívemtől semmi örömöt, hanem szívből örültem mindannak, amit fáradtsággal szereztem, hiszen ez volt a hasznom minden fáradozásomból. De amikor szemügyre vettem minden művemet, amelyet kezemmel alkottam, és fáradozásomat, ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindaz hiába valóság és hasztalan erőlködés. Nincs semmi haszna a nap alatt. Meggyűlöltem mindazt, amit fáradtsággal szereztem, míg fáradoztam a nap alatt, mert más emberre kell hagynom, aki utánam következik. Ki tudja, hogy bölcs lesz-e, vagy ostoba, és mégis rendelkezni fog mindazzal, amit fáradtsággal szereztem, míg bölcsen fáradoztam a nap alatt. Ez is hiába valóság. Mert mi jut az embernek mindabból, amit fáradtsággal és teljes odaadással szerzett a nap alatt, hiszen minden nap fájdalom és bosszúság gyötri, és még éjjel sincs nyugta szívének. Ez is hiába valóság, mondja a Prédikátor. Mikor elolvastam ezt az igerészt, ez nagyon megérintett engem, mert sokszor én is arra vágyom, hogy egy kicsit kikapcsolódhassak, hogy megpihenhessek. Aki ismer, az tudja rólam, hogy én nagyon szeretem a filmeket, és valóban, amikor végignézek egy filmet, az teljesen ki tud kapcsolni, minden egyes problémámat elfelejtem, amíg nézem a filmet. De hát minden filmnek vége van egyszer, és amikor véget ér a film, akkor ugye szembesülök vele, hogy igazából a körülményeim ugyanazok maradtak, semmi sem változott. És éppen ezért rájövök, hogy valójában nem kívül, hanem belül kell megváltoznia ahhoz valaminek, hogy újra békességem, hogy újra örömöm lehessen. És a Prédikátor sem azt akarja ezzel mondani, hogy akkor tilos kikapcsolódni, vagy tilos szórakozni, vagy bármi olyat csinálni, amit szeret az ember, hanem csak arra hívja fel a figyelmet, hogy ez nem fogja megadni az embernek a békességet, sem az örömöt. Tehát ez nem lehet cél, mert nem tudja nyújtani azt, amit az ember tőle vár. De arról is beszél a prédikátor, hogy hiába való az emberi bölcsesség, a hírnév, a népszerűség, és még sok minden mást is felsorol a könyv. Azok a dolgok, amelyektől örömöt és boldogságot remél az ember a hétköznapokban, igazából ezekről jelenti ki, hogy minden hiába való. Salamon király, mert hogy ő a prédikátor, az élete vége felé járó férfi volt, aki nagyon sok mindent megtehetett. Hátra tekint az életére is, bevallja, hogy bizony nagyon sok mindent ki is próbált. Sok mindent keresett, sok mindenben próbálta meglelni az örömöt, és nem tartóztatta meg magát semmitől. És miután mindezeket kipróbálta, ezek után mondja ki, hogy mindezek hiába valóságok. Az ember nem leli meg bennük az örömét és a boldogságát. Lehet, hogy az emberek ezeket űzik meg, ezeket tűzik ki célul maguk elé, de azt mondja a prédikátor, hogy nem fogják megtalálni a boldogságot. De miért nem? Mert a földi élet Isten nélkül hiába valóság. Mert az ember akármit is birtokol itt a földön, vagy bármit is szerez meg, hírnevet, dicsőséget, gazdagságot, tekintélyt, valójában mindent elveszít, amikor eljön az utolsó óra. A halállal minden véget ér, és utána jön az ítélet, figyelmeztet a prédikátor. Isten maga az, aki a prédikátoron keresztül szeretné kijelenteni számunkra, hogy az ő nélküle való élet, az hiába való. Mert ő a vele való kapcsolatra teremtett bennünket is, ezért annak az élete, aki ő nélküle él, hiába valóvá válik. Az embernek Istenre van szüksége, és ezért hozzá kell mennie. Salamon király válasza egyértelmű ebben a kérdésben, azt mondja, keresd az Istent, féljed őt, és engedelmeskedj parancsolatainak. Csak így élhet az ember nem hiába való életet. És valljuk be, hogy nem a prédikátor egyedüli tapasztalata ez, hogy minden hiába valóság, hanem minden keresztény emberi, aki találkozott már Jézus Krisztussal, és az ő megismerésének gazdagságával. Pál apostol például, miután Jézus Krisztussal találkozott és újjászületett, mindent kárnak és szemétnek ítélt, hogy Krisztus ismeretének gazdagságát megnyerhesse. Miután pedig az ember felismerte azt, hogy minden hiába való Isten nélkül az életében, és megtér, egy új életet kap, akkor a prédikátor könyvében nagyon sok gyakorlati tanácsot, vezetést találhat a keresztény életre vonatkozóan. Ilyen például az, hogy ismerjük fel az életünkben Istennek az ajándékait. Élvezzük azokat, legyünk hálásak érte, és éljünk megelégedett életet. Így ír a prédikátor. Nincs hát jobb dolog, mintha az ember eszik, iszik, és jól él fáradtságos munkájából. De beláttam, hogy Isten kezéből jön ez is. Mert ugyan ki ehetik, és ki lehet vígan, nélküle. Mert annak az embernek, akit ő jónak talál, bölcsességet, tudást és örömöt ad. Rájöttem tehát, hogy az a jó és szép, ha az ember eszik, iszik és élvezi a jót minden fáradozása nyomán, amivel fárad a nap alatt egész életén keresztül, amelyet Isten adott neki, mert ez jutott neki. Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének, ez Isten ajándéka. Az ilyen nem sokat gondol élete múlásával, mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzen. Azért edd csak örömmel kenyeredet, és idd jó kedvel borodat, mert mindig az volt Isten a jó akarata, hogy ezt tedd. Ruhád legyen mindig fehér, és fejedről ne hiányozzék az olaj. Élvezd az életed feleségeddel együtt, akit szeretsz, múlandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt. Múlandó életed minden napján, mert ez jutott neked az életben, és munkád révén, amelyet fáradtsággal végzel a nap alatt. Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van. Tehát azt mondja a prédikától, hogy még az is, ha az ember eszik és iszik, és jól él az ő egész munkájából, az Istennek az ajándéka. Ezért kell megelégednünk azzal, amit Istentől kaptunk, és úgy kell tekintenünk mindenre, hogy az az ő kezéből való ajándék. Tőlünk eltérően Isten tudja, hogy mi fog történni holnap, jövő héten, jövőre, vagy akár a következő évtizedben. tudja, hogy mit hoz majd az élet, és hogy mi lesz veled. A keresztény embert ugyanúgy érhetik nehézségek, mint a többi embert. Sosem tudhatjuk, hogy mi következik, ahogyan az ige hirdetési alapigénk is mondja. Úgy láttam, hogy az ember nem képes kiismerni Isten sokféle tettét, azokat a tetteket, amelyek a nap alatt történnek. Az ember ugyan fáradozik azon, hogy kikutassa, mégsem tudja kiismerni. Még ha azt mondja is a bölcs, hogy már tudja, akkor sem képes kiismerni. De nem csak a jó ajándékok miatt élhetünk hálásan, hanem a hívő ember megtanulhatja azt is, hogy a rosszat is Isten kezéből vegye el. Tehát fogunk az életben problémákkal szembesülni. De egyetlen probléma sem lehet olyan súlyos, hogy Isten számára leküzdhetetlen lenne. Ő hatalmasabb, mint az összes probléma, amivel szembenézünk, és vele nem kell mindennel egyedül elbánnunk. Így olvassuk a Prédikátor könyvében. Figyeld meg Isten alkotásait. Ki tudná kiegyenesíteni, amit ő görbévé tett? A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amaszt is Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik. Az ember azt sem tudja, hogy szeretet vagy gyűlölet vár-e rá, minden előtte van. Minden érhet mindenkit. Ugyanaz történhet az igazzal és a bűnössel, a jóval, a tisztával és a tisztátalannal, azzal, aki áldozik és azzal, aki nem áldozik. Úgy járhat a jó, mint a vétkes, az esküdöző épp úgy, mint aki fél az eskütől. Rossz dolog ez, hogy mindannak során, ami a nap alatt történik, ugyanaz érhet utol mindenkit. Ráadásul az emberek szíve tele van gonoszsággal, és esztelenség van bennük, amíg csak élnek. Végül pedig a halottak közé kerülnek. Csak annak van reménysége, aki az élők közé tartozik. Azt is láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsak győznek a futásban, nem a hősök a harcban, nem a bölcseknek jut a kenyér, nem az értelmeseknek a gazdagság, és nem a tudósoknak a jó indulat, mert mindezek az időtől és a körülményektől függnek. Nem tudja az ember azt sem, hogy mennyi ideje van még. Ahogyan a halak veszedelmes hálóba kerülhetnek, ahogyan a madarak törbe eshetnek, ugyanúgy jutnak kelepcébe az emberek is, ha hirtelen rájuk szakad a veszedelem ideje. És hogy mennyire nem tudhatjuk, hogy mi az, ami előttünk áll, ami ránk vár, az jutott eszembe, hogy sosem gondoltam volna, hogy harmadik gyermekkel leszek várandós. Amikor az első gyermekünk megszületett, akkor valahogy eldöntöttem, hogy több gyermekem nekem biztos, hogy nem fog születni, és ez így is volt egy jó darabig, és elég hosszú munkája volt az Istennek az, hogy meggyőzzön engem arról, hogy legyen egy második. Meggyőzött nagy munka árán, és megszületett a második gyermekünk, amikor úgy gondoltam, hogy na akkor, ami rajtam múlt, azt én megtettem, tehát van még egy gyermekünk is, szintén lezártam ezt a dolgot, de annyira lezártam magamban ezt a dolgot, hogy minden babaholmit eladtam, vagy odaadtam, tehát mindent megszüntettem, otthon teljesen felszámoltam még a lehetőségét is annak, hogy akár még egy gyermekünk szülessen, míg el nem jött egy végzetes biatorvágyi női hét, ahol annyira erről a témáról szeretett volna velem Isten beszélgetni, próbáltam én minden másra odafigyelni, hogy hát annyi minden van, amiről beszélgethetnénk, Uram, hát annyi minden van az életemben, de annyira ez vált hangsúlyossá, és elmondta nekem az Úr, hogy valójában nem így működik a keresztény élet. Tehát nem lehetnek az életemben olyan területek, amikből én őt teljesen kizárom. Hanem ha őt akarom követni, és neki akarok engedelmeskedni, akkor akár ebben a kérdésben is megkérdezhetném, hogy mi az ő véleménye, vagy mit szeretne velem. És valójában azt láttam meg, hogy ő szeretne még egy gyermeket ajándékozni, de akkor még olyan nyugodt voltam, mert hát ezt még csak én hallottam ott Biatorbágyon, de hát Balázsral erről még nem beszélgettünk, és felhívtam telefonon, hát ő biztos nem akarja. És akkor úgy voltam vele, ha ő azt mondja, hogy nem, akkor lezártuk, és nem is rajtam múlik. Felhívtam telefonon, nyugodt szívvel elmeséltem neki, hogy miket tapasztaltam, mi szólt nekem ezen a héten. Mire ő azt mondta nekem, hogy igen, benne is megfordult ez már, csak hogy én annyira ellene voltam, hát így nem szerette volna erőltetni. Hát és itt volt végem. Igazából itt adtam be a derekamat az Úrnak, hogy jó, akkor legyen úgy, ahogyan ő szeretné, és hát mint már látszik is rajtam, itt van a gyümölcse a pocakomban ennek a harcnak. És valójában most is sok félelem van még bennem, hogy hogyan fogok én három gyerekkel majd boldogulni, de eddig is megsegített Isten, és úgy gondolom, hogy ebben az élethelyzetben is minden bizonnyal velem lesz. És olyan bátorító volt nekem a prédikátornak ez a következő gondolata: aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet. És aki csak a fellegeket lesi, nem arat. Ahogyan nem ismered a szél útját, vagy a csontok formálódását a terhes asszony méhében, épp úgy nem ismered Isten munkáját, aki mindent alkotott. Reggel fogja a magvetéshez, és ne pihentesd a kezed este sem, mert nem tudod, melyik sikerül, ez, vagy amaz, vagy mind a kettő egyaránt jó lesz. És végül nézzük meg Salamonnak a végső tanulságát is. Ezt mondja: mindezt hallva, a végső tanulság ez. Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége. Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az. A boldogság titka tehát az Isten félelmében és a neki való engedelmességben rejlik. Hiszen ki tudhatná jobban, hogy mire van szükségünk, vagy hogy mire vagyunk képesek, mint a Teremtőnk. Ha engedelmeskedünk neki, ő olyan úton fog vezetni bennünket, ami az élők földjére, a mennyországba vezet. És útközben mindent megad nekünk, hogy ő benne békés és boldog életet élhessünk. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, valóban olyan hálásak lehetünk neked azért, hogy te mindent elvégeztél, hogy nekünk békés és boldog életünk lehessen. Add, Uram, hogy ne a földi, a világi javakban keressük mi a boldogságot, az életnek az értelmét, hiszen ez mind-mind hiába valóság. Add, Uram, hogy téged találhassunk meg, aki ennek az életnek az értelme vagy számunkra. És Uram, veled valóban minden újra értelmet nyer. Add, Uram, hogy tudjunk megelégedni azzal, amit tőled kapunk, hogy tudjunk hálával élni minden ajándékoddal. És segíts, hogy a nehéz helyzetekben is tudjunk te hozzád fordulni, és azokat is tőled vehessük el. Hiszen te semmit sem szeretnél számunkra, ami nincs a mi javunkra. Uram, te erősíts meg bennünket is ad, hogy tudjunk tere áttekinteni minden körülmények között. És áld meg mindnyájunk életét, Uram, hogy valóban tudjunk veled békés és boldog életet élni ezen a földön, majd végül veled az örökké valóságban. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott rendben és időben Isten tiszteletünket megtartjuk. Hétközi alkalmaink hétfőn 17 órától asszonykör lesz, kedden 17 órától énekkar, majd utána 17:30-tól bibliaóra, szerdán 10 órától babamama klub, pénteken 17 órától pedig ifjúsági óra. A mai Isten tiszteleten keresztelést is tartunk, kérem a gyülekezetet, hogy hordozzuk imádságban a keresztelő családokat. Eke alkalmak lesznek a nyáron, ifjúsági hét lesz július 22-től 27-ig, és családos hét július 8-ától 13-ig. Isten tisztelet végén lehet erről esetleg bővebb információt kérni, ha valaki szeretne ezeken részt venni. Ebben az évben is szervez gyülekezetünk gyermekhetet Bodrogkeresztúrban. Ez július 8-ától lesz 12-ig. Szeretettel várjuk még a fiatal jelentkezőket. És hirdetem még a testvéreknek, hogy a hírlevelünknek a hátoldalán megtalálják a biatorvágyi heteknek az időpontjait is. Itt lesz női hét, házaspári hét, bibliatanulmányozói hét. Ezekre is biztatom a testvéreket, hogy bátran jelentkezzenek, menjenek és csendesedjenek el egy hétre az Úr előtt, mert ilyen nagy dolgokat is tehet az emberrel az Isten egy héten, hogy akár az egész további élete megváltozik, ami előtte áll. Illetve felhívom a testvérek figyelmét az imádság listára is, ami szintén itt a hátoldalon található, hordozzuk imádságos szeretetben azokat, akik itt kérték ezt. Keresztelőre készülve pedig énekeljük 171-es számú énekünket.
Köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először léptek ezekkel a kisgyermekekkel az Úr templomába, hogy a keresztség szentségében részesedjenek. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegyen, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket, az ő bejövetelüket és kimenetelüket, mostantól fogva, mint örökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéül választott szent igét, amit megírva találjuk a 73. Zsoltár 28. versében, a következő képen fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Tehát a mai napra kiírt útmutatóbeli igét olvasom, Ószövetség igét, a 73. Zsoltár 28. versét. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves testvérek, jó annak az embernek a közelében lenni, jó annak a közelében lenni, aki szeret bennünket, akit mi is szeretünk. És hát ugye a gyermek számára a legfontosabb ebben a korban az édesanyja, az édesapa, szeret a szülő közelében lenni a gyermek, és hát persze már itt egy-két éves koruk körül már kezdik felfedezni a világot, és elmennek bizonyos távolságra, de aztán sokszor látni ilyen kicsi gyerekeknél, hogy mennek, pásztázzák a terepet, egyszer csak odaszaladnak a anyukájukhoz, megölelik őt, föltöltik a szeretett tankot, vagy a biztonságtankot, és aztán mennek tovább, újra nézik, hogy mit látható ebből a világból. Vagy ha nyűgösebb, akkor azt tapasztalja a szülő, hogy tapad a gyerek, nem lehet elmozdulni tőle, és ez ilyen nagy, magas hőmérséklet idején az nehézkes is tud lenni, amikor az ember talán inkább egy nyitott hűtőajtóra vágyakozik annak a közelségére, és ott a gyerek a maga 36-8 fokával és jön, de mégis jó érzés ez is, hogy ott van, nálunk biztonságban érzi magát, és közösségben lehetünk egymással. Jó tehát annak a közelében lenni, aki szeret, akit szeretünk, és ezt megtapasztalhatjuk a házasságban is, jó férként, feleségként a házastársunkkal együtt lenni, De itt a zsoltáros pedig azt mondja, hogy de nekem olyan jó Isten közelsége. És a hívő ember örül a gyermekével való kapcsolatnak, örül a házastársával való kapcsolatnak, hogy ne örülne, de azt mondja, hogy számára a legjobb az Isten közelsége. Mert ő az, aki mindennél és mindenkinél jobban szereti, ő az, aki körülveszi őt, sőt, hogyha befogadta, akkor belül is ott van, és kitölti az ő egész életét. És számára ez a legfontosabb, ez a közelség, az Istennek a közelsége. És tudja, hogy ha az Istennel való közelséget megéli, közösséget megéli, akkor tudja igazán szeretni a gyermekét, akkor tudja igazán szeretni a házastársát is. És ez az, ami biztonságot adhat az ő életében. És ez a kérdés van most előttünk ez alapján, az ige alapján, hogy mi kitől, vagy mitől várjuk a biztonságot. A jó egzisztenciát mondhatnánk így is talán. És Ászáf, aki ezt a Zsoltárt írta, ezt a 73. Zsoltárt, pont ezért írta, mert ő ebben a kérdésben majdnem elbukott. Leírja azt, hogy ő igyekezett az Isten útján járni, de azt látta, hogy vannak emberek, akik mit sem törődnek az Isten dolgaival. Fütyülnek erre az egészre, és annak ellenére jól élnek. Gazdagok, boldogok, úgy tűnik, hogy mindenük megvan. És elkezdett gondolkodni ezen Ászáf, hogy hát hogy van ez? Akkor megéri nekem, hogy itt az Istennel foglalkozom, és próbálom az ő akaratát teljesíteni az én életemben? Hát ők mire jutottak, én meg mire jutottam így, és majdnem azt állapítja meg, hogy hát tulajdonképpen semmire. És úgy előttem van egy barátom, egy hívő barátom, aki egyszer nagyon kifakadt, és mondta, hogy hát én itt vagyok, igyekszem az Úrral élni, és ott vannak a barátaim, már mindegyiknek van családja, már mindegyiknek van gyereke, jó állása, karrier, én meg mire jutottam? És hát nem mondom, hogy miket mondott ott, mert nagyon ki volt akadva, és mondta. És aztán az az ige jutott eszembe, amikor ott beszélgettünk, hogy amit Jézusnak mondott Péter, amikor Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy hát ti is el akartok menni a 12 tanítványnak, mert sokan ott hagyták őt. Ti is el akartok menni, és Péter azt mondta, hogy hát Uram, kihez mernénk? Örök élet beszéde van nálad. És valahogy ez az ige akkor a szívébe talált, és úgy helyre rázta a dolgokat. És valahogy ilyesmit élhetett meg ez a zsoltáros is, hogy az Isten szent helyén megértette a dolgokat. Az Isten színe előtt megértette, hogy miről is van szó. És eszébe jutott az, hogy hát számolni kell az Isten jelenlétével. Hiszen nem mindegy az, hogy hogyan éljük az életünket, és létezik az Úr, és lesz majd ítélet. Ahogy elhangzott itt az ige hirdetésben is. Hogy majd az Úr számon kéri a mi életünket. És van következménye a mi dolgainknak, az Istennel élt életünknek, de az Isten nélkül élt életünknek is. És miben bízom? Kiben bízom? A kapcsolataimban? Személyekben? Vagy pénzben? Mitől várom, hogy megtartsa az életemet? Vagy a gyermekem életét? Ki az, aki meg tudja őt óvni? Ha baj van, ha nehézség van, ha betegség van. És a zsoltáros azt mondja, hogy Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Ő az, aki meg tud engem védeni. És ő persze felhasznál embereket, de az örökkévaló kérdésekben nincs ember, aki segíthetne nekünk. Mert egyébként tényleg azt láthatjuk, hogy van, aki önmagától elér dolgokat ebben a földi életben, elintéz, pénzzel, kapcsolataival, bármivel, de az örökké való kérdésekben nem tudunk előre haladni, előre lépni. És mindezt, amit mi magunk meg tudunk szerezni, ezt nem tudjuk átvinni az örökké valóságba. Itt kell, hogy hagyjuk azokat. És ez az ige, amit az imént felolvastam, ez egészen korán elém került. Egyszer egy ifjúsági táborban, amikor először voltam ilyen táborban, akkor adták ezt az igét nekem. Hogy de nekem olyan jó Isten közelség. És akkor bennem az volt, hogy hát jó, neked jó, de én meg itt kínlódok ezekkel a kérdésekkel, nem is igazán értem, hogy miről van szó. Szeretnék én hinni, de nem tudok igazán. És akkor még nem értettem, hogy ez az ige most nekem szól. Tehát én is megtapasztalhatom ezt, hogy hát nekem olyan jó az Istennek a közelsége. És így szól most nekünk is, mindannyiunknak ez az ige. Nem csak nekem jó az Isten közelsége, hanem mert ezt mindannyian megélhetjük, megtapasztalhatjuk. És aztán pár nappal később én is befogadhattam az Urat. Pont az az ige talált szíven egy éneken keresztül, amit testvérünk idézett az ige hirdetésben, hogy Pál apostol mondja, hogy ami nélküle az életében volt, Jézus nélkül az életében volt, az kár és szemét, de élni benned Jézus olyan jó. És ezt megtapasztalhattam, hogy olyan jó az Isten közelsége. És őt tartom oltalmamnak, és igyekszem hirdetni az ő nagy tetteit, és elsősorban azt a nagy tettét, hogy az Isten elküldte az ő fiát ebbe a világba. És azért küldte el az ő fiát, hogy meghaljon a mi bűneinkért. Hogy megszabadítson a bűneinktől. Hogy elvegye mindazt, ami elválaszt az Istentől, és hogy a mennyek országába kaput nyisson nekünk. Ez a legnagyobb örömhír. Ez az, amire igazán szükségünk van. Mert enélkül végünk van. Elvesztünk. De hogyha ezt elfogadjuk hittel, hogy ez értem is történt, akkor azt mondja a Szentírás, hogy örök életem van. És már most tudhatom, hogy a mennyek országába fogok kerülni. És erre a közösségre hív a mi Urunk, és szeretne bennünket az ő közelében tudni, hogy hozzá tartozhassunk. Ugye most egy Dominikot fogunk keresztelni, ami pont ezt jelenti, hogy az Úrhoz tartozom. És aztán, hogyha már hozzá tartozom, akkor szeretne bölcsességet adni, hogy vezessen bennünket. Ugye egy Szófiát fogunk keresztelni, ami azt jelenti, hogy bölcsesség. És hát nem maradjon ki Miklós, hiszen így lesz győzedelmes életünk, ugye a Miklós ezt jelenti, hogy győzedelem, győzelem, és ez az igazi győzelem, hogy az Úr győzelmet ad a bűn felett, a sátán felett, a halál felett, és örök életet kínál nekünk. Hát ezt szeretné az Úr adni nekünk, a vele való közösséget, szülőként, keresztszülőként, kisgyermekként, gyülekezeti tagként, hogy megtapasztalhassuk, hogy ő nála van oltalom, és megtapasztalhassuk azt, hogy nála van az örök élet. Tegyünk erről bizonságot ezeknek a gyermekeknek, hogy aztán ők is hirdethessék az Úrnak nagy tetteit. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, aki ezeknek a gyermekeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árasz rájuk szent lelkedet, ébresz bennük élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljanak a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressenek az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezeket a gyermekeket, és megkeresztelkedsz, testvérem, akkor tegyetek vallást hitetekről magatok és a gyermekek nevében az egész kereszténység hitvallása az apostoli hitvallás szerint. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban? Hisztek-e a megszentelő Szentlélekben, egy keresztény egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek a Szent Keresztségben részesedjenek, hogy Isten gyermekei és Krisztus egyházának tagjai legyenek? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Akarod-e, testvérem, hogy megkereszteljelek, és akarod-e, hogy Isten egyházának tagja légy, és Krisztushoz tartoz, akarod-e?
Akarom.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok a gyermekek hívő keresztjénné növekedéséről, vállaljátok-e?
Vállaljátok.
És akkor a keresztelés mozzanata következik. Megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Mi a gyermek neve? Dominik. Megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében. Mi a gyermek neve? Szófia. Megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Mindenható Isten, Jézus Krisztus Urunk, Isten és Szent Lélekkel újonnan szül, ha hittel befogadod őt. Erősítse meg téged kegyelmével az örök életet. Amen. Békesség. Mindenható Isten adja neked Szent Lelkét, hogy jövél egy egész életedben, és őt dicsőítsd teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, az Úr vezessen titeket, és adja meg nektek az ő közelségét, hogy megtapasztalhassátok gyermeknevelésetekben, családi életetekben. Adjuk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked, hogy te cselekszel a mi életünkben. Hálásak vagyunk neked azért, hogy te keresel bennünket, hívsz bennünket magadhoz. És köszönjük neked, hogy mi is Jézus Krisztus nevéért így szólíthatunk meg téged, a hatalmas Istent, hogy mennyei Atyánk. Köszönjük neked, hogy most a keresztség szentségében részesedhettek testvérek. Így kérünk, értük, hogy te cselekedj az ő életükben. Add, Urunk, hogy mindnyájan tudatos hittel is a tieid lehessenek. Add, Urunk, hogy a te követőid lehessenek, és téged tudjanak dicsőíteni, hogy megtapasztalhassák a te közelségedet, és hirdethessék nagy tetteidet, hogy a te áldásod nyugodhasson az ő életükön. Köszönjük neked, Urunk, hogy így hordozhatjuk előtted az egész családot, mindkét családot. Kérünk, hogy te mutasd meg a te az ő életükben. És köszönjük neked, Urunk, hogy így könyöröghetünk egész gyülekezetünkért, és hálát adhatunk azért, hogy vannak alkalmak, amikor szól a te igéd. Köszönjük neked, hogy most is összegyülekezhettünk, és hallgathattuk a te szavadat. Köszönjük, hogy te szólsz, hogy te útat mutatsz nekünk, hogy te leleplezed a mi bűneinket, és megmutatod azt, hogy mi a szerinted való. És köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk, hogy nálad van a bűnbocsánat, nálad van mindaz, amire szükségünk van. Így kérünk, Urunk, az előttünk lévő igei alkalmakért. Kérünk, hogy te szólj a szolgálókon keresztül, kérünk, hogy te cselekedj minden egyes alkalmon, és te adj vágyat az emberek szívébe, hogy keressenek téged. És add, Urunk, hogy a mindennapokban is világítani tudjunk, hogy téged tudjunk képviselni. Ha már megség a világosságra hoztál bennünket, add, hogy ez a mindennapokban is megnyilvánuljon. Abban, ahogyan végezzük a munkánkat, ahogyan viszonyulunk egymáshoz, ahogyan keressük a te akaratodat. Hálásak vagyunk neked azért is, Urunk, hogy rád bízhatjuk feladatunkat, munkánkat. Add, Urunk, hogy örömmel tudjuk azt végezni a te dicsőségedre. És te látod, hogy van-e olyan kérdés előttünk, ami nehéz döntési helyzet. Add, hogy ebben is rád tudjunk hagyatkozni, és úgy tudjunk dönteni, hogy a te akaratod szerint. És így hozzuk eléd, Urunk, vezetőinket is, akik állandóan ebben a helyzetben vannak. Kérünk így egyházi és világi vezetőinkért. Te adj nekik bátorságot, bölcsességet, világosságot, hogy merjenek a te akaratod szerint döntéseket meghozni. És köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatjuk a gyenge, elesett testvéreket, rokonainkat, családtagjainkat, szeretteinket. Te látod, Urunk, hogy kik mivel küszködnek, hogy kinek mire van szüksége. Kérünk, hogy te dicsőítsd meg önmagadat az ő életükben. És ha te jónak látod, Urunk, akkor te adj gyógyulást. De azért kérünk, Urunk, hogy te mutasd meg a te akaratodat az ő életükben. És add, hogy belé tudjanak kapaszkodni, és meg tudják tapasztalni azt, hogy te közel vagy a megtört szívűekhez, az elesettekhez. Köszönjük neked, Urunk, hogy így hozhatjuk eléd azokat a testvéreket, akik az imádság listán kérték az imádságot az ő életükért, családtagjuk életéért. Kérünk, hogy te cselekedj az ő szívükben, az ő életükben. És hálásak vagyunk neked, Urunk, azért, hogy most megszólíthattunk téged, és kérünk, hogy hallgass meg minket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk el. És a 273-as számú éneket énekeljük Isten tiszteltünk zárásaként.